Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Éppen 80 esztendeje, hogy egy Amerikába emigrált orosz szociológusnak, a Pityrim Szorokinnak megjelent egy könyve Társadalmi és kulturális mobilitás címmel. Ez a könyv sok tekintetben paradigmaváltást jelentett. Paradigmaváltást jelentett a társadalompolitikában, mert az volt a könyv alaptézise, hogy egy társadalom minőségét igazából nem az határozza meg, hogy mennyire egyenlőek vagy egyenlőtlenek a társadalomban a viszonyok, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy az egyes embereknek, az egyes személyeknek mennyire van lehetősége a társadalomban olyan pozícióba jutni, amilyet képességük, tehetségek alapján megérdemelnek. Tehát nem az a fontos, hogy minél egyenlőbb legyen egy társadalom, hanem az, hogy minél nyitottabb legyen egy társadalom, minél inkább lehetőséget biztosítson az egyének számára arra, hogy származástól, nemtől, fajtól, társadalmi korlátoktól függetlenül azt érjék el, amire képesek. Még ugyan évtizedeken keresztül az egyenlőség eszme nevében politikai mozgalmak születtek, vagyonokat, jövedelmeket, társadalmi pozíciókat próbáltak politikusok újraosztani, de alapvetően ez volt az induló pont arra, hogy a társadalom politikában az egyenlőség eszméje helyébe az esélyegyenlőségnek az eszméje lépjen. Az egyenlőség eszme, amelyik a teljesítményt korlátozta, egy társadalom teljesítményét korlátozta, ezt felváltsa az esélyegyenlőség eszméje, amely a teljesítmények kibontakozását teszi lehetővé. Ugyanakkor a Szorokin könyv az egy új paradigmát jelentett a társadalomtudományban is, a szociológiai kutatásban is. A Szorokin műve elindította a társadalmi mobilitás empirikus kutatását, és jó lehet még az első évtizedekben inkább kisebb vizsgálatok foglalkoztak avval, hogy mitől függ az, hogy a származástól függően ki hova jut a társadalomba, milyen előrelépési lehetőségek vannak. Pusztán érdekességként említeném meg, hogy az első nemzetközileg is a világon az első olyan adatfelvétel, amelyikben a megkérdezett és az apjának is a foglalkozása is szerepelt, ez a Magyarországon született az 1930-as népszámlálásban, de igazából a kutatási folyamat a II. Világháború után gyorsult fel, amikor a megalakuló Nemzetközi Szociológiai Társaság, az International Sociological Association, magyarosan rövidítve az ISO, ez az egy kutatási programjában az egyik alapvető kérdésnek a társadalmi mobilitás nemzetközi összehasonlítását tűzte ki. Összejött a kutatóknak egy viszonylag széles csoportja több országból, akik kidolgoztak egy paradigmarendszert, kidolgozták azt, hogy hogyan lehet a társadalmi mobilitást vizsgálni. Olyan keresztáblákat próbáltak nemzetközileg összegyűjteni, amely keresztáblákban az apa és a fiú, vagy az apa és lánya, vagy esetleg, eleinte még nem, mert a hölgyek még nem nagyon dolgoztak, nagyon sokan közülük még nem dolgoztak. Később aztán a 60-as, 70-es években már anya-lánya mobilitást is vizsgáltak ezek a kutatások. Ezekben a keresztáblákban valamilyen sorrendbe fölállították a társadalmi csoportokat, társadalmi osztályokat, és azt nézték meg, hogy az apa és a fiú társadalmi csoportja mennyiben tér el egymástól, és mennyiben azonos. Akik a nagy átlóban voltak, tehát amit itt most kékkel jelöltünk, azokat tekintettük immobilnak. Tehát azok, akik nem mobilak, akiknél szellemi foglalkozású apának szellemi foglalkozású fia van, munkás apának munkás fia van, mezőgazdasági apának mezőgazdasági fia van, és akik a nagyátlón kívül vannak, ezek a cellák pedig jelölték azokat, akik mobilak. Akik itt a nagyátló alatt foglaltak helyet, ott a munkás apa fia szellemi dolgozó lett, vagy a mezőgazdasági apa fia szellemi vagy munkás, ezeket hívták felfelé mobiloknak, míg a nagylátló fölött, akik voltak, azok a lefelé mobilok elnevezést kapták. Elkezdődött tehát világszerte, elsősorban persze a fejlett országokban, az ilyen típusú adatoknak a gyűjtése, már az 50-es évek második felében, nemzetközileg standardizált módon, és ebbe a kutatási folyamatba viszonylag hamar bekapcsolódtak a magyar kutatók is. 1963-ban, 73-ban, 83-ban, 94-ben, 10 éves periodicitással nagy országos magyar mobilitás vizsgálatok is születtek. Tulajdonképpen a lengyelek mellett a magyar adatok voltak, amelyek a nemzetközi összehasonlításban az akkori szocialista országoknak az adatait reprezentálták, és amely vizsgálati adatok lényegében Andorka Rudolf vezetésével azonnal megjelentek a nemzetközi szociológiai életben is. Mi volt ezeknek a kutatásoknak a fő tanulsága vagy a fő hipotézise? Mindjárt az elején azt feltételezték, hogy a mobilitás mértéke az országok között különbözhet. Ugye emlékezzünk vissza, a Sorokin azt mondta, hogy egy társadalom minőségét az írja le, hogy mennyire nyitott egy társadalom. Tehát egy olyan társadalom, ahol kicsi a mobilitás, az egy zárt társadalom, ahol sokan vannak a főátlón, ahol pedig nagy a mobilitás, sokan vannak a főátlón kívüli cellákban, egy ilyen mobilitási táblában, azokban az országokban pedig nagy a mobilitás. És ezek nyitott társadalmak. Csak hogy mindjárt problémát jelentett az, hogy mit is jelent tulajdonképpen a mobilitás és az immobilitás. Vegyünk egyetlen példát. Hogyha mondjuk a magyar adatok alapján azt mondjuk, hogy van 100 személy, és a 100 személy közül a fiúk nemzedékében 40 szellemi dolgozó, 55 munkás, 5 mezőgazdasági dolgozó. Az apák nemzedékében azonban egy generációval korábban, 25-30 évvel korábban, más volt még a társadalomnak a foglalkozási csoportok szerinti megosztottsága. Akkor még nem 40 volt 100-ból a szellemi dolgozó, hanem csak 20. 60 volt a munkás, és 20-an dolgoztak négyszer annyian durván a mezőgazdaságban. Ha most egy ilyen társadalomban azt feltételeztük volna, hogy teljesen zárt egy társadalom, tehát hogy nincsenek a társadalomban mobilitási lehetőségek, mindenkiből az lesz, ami az édesapja volt, akkor sem lehetett volna ebben a társadalomban 100%-os az immobilitás. Mert hiába volt 40 szellemi dolgozó, annak csak 20 szellemi dolgozó apja volt, tehát olyan ember a 100 közül, ahol az apa is, meg ő is szellemi dolgozó, maximum 20 lehetett. Nem lehetett 40, mert nem volt annyi szellemi apa, szellemi foglalkozású apa. És ugyanígy nem lehetett 60 munkás, hanem csak 55, nem lehetett 20 mezőgazdasági, mert hiába volt az apák nemzedékében még 100-ból 20 ember mezőgazdasági foglalkozású, egy nemzedékkel később, ha mindenkinek a fiából mezőgazdasági lett volna, akkor megint 20 mezőgazdasági lett volna a fiúk nemzedékében, csak hogy közben lecsökkent a mezőgazdaságban dolgozóknak a száma 100-ból 5-re. Mi következik ebből? Hogyha összeadjuk ebben a példában a nagyátlót, akkor azt találjuk, hogy 20 meg 55 meg 5, az összesen 80 ember lehetett volna immobil. Tehát a társadalomban kétfajta mobilitás van. Egyik mobilitás az, amit kikényszerít a foglalkozási szerkezetnek, vagy a társadalom szerkezetnek a megváltozása, és egy másik mobilitás, amit úgy nevezünk, hogy tiszta mobilitás, amikor csak az esélyegyenlőségek határozzák meg, hogy kiből mi lesz. Példánkat véve azt tapasztalták a kutatók már a 60-as években, 70-es években, többen megfogalmazták, először Federman, Jones és Hauser, két amerikai, meg egy ausztrál kolléga állította fel azt a hipotézist, hogy a mobilitási esélyek relatív egyenlőtlenségei minden fejlett országban és minden korszakban nagyjából azonosak. Ezt a hipotézis aztán egy még nagyobb nemzetközi vizsgálat a 70-es években az angol Gorsorp és a svéd Ericsson vezetésével abszolút igazolta ezt a hipotézist. Nevezetesen, hogy a tiszta mobilitás, tehát az a mobilitás, ami nem a struktúra változásától függ, az érdekes módon a fejlett ipari társadalmakban, lett légyen szó Amerikáról, vagy Európáról, esetleg Ázsiáról, Japán példa esetében, lett légyen szó szocialista országról, vagy kapitalista országról, lett légyen szó egy jóléti piacgazdaságról, vagy pedig egy liberális gazdaságról, szociáldemokrata kormányzatról, vagy konzervatív kormányzatról, a tiszta mobilitás a fejlett ipari társadalmakban nagyjából azonos. Az egyes országok közötti különbségek tehát alapvetően attól függnek, hogy milyen a foglalkozási szerkezetnek, a társadalmi szerkezetnek a megváltozása, az esélyeknek az egyenlőtlensége ezekben a modern ipari társadalmakban lényegében konstans. Az egyik tanulság tehát ebből a kutatási folyamatból az volt, hogy a modern ipari társadalmakban a társadalom valódi nyitottsága az lényegileg nagyon hasonló, közel azonos minden vizsgált országban, minden vizsgált időszakban. Volt a kutatási folyamatnak egy másik nagy iránya, ezt is két amerikai kolléga indította el, a 60-as években jelent meg Peter Blaunak és Otis Duncannek a könyve az amerikai foglalkozási szerkezetről. Ők azt próbálták megnézni, hogy ebben a mobilitási folyamatban, amelyik a származástól a jelenlegi társadalmi státusz irányába vezet, minek van alapvető szerepe, minek van a meghatározó szerepe. Ezek a kutatások azt mutatták, hogy az alapvető közvetítő tényező a származás és a társadalmi státusz között az az iskolai végzettségen keresztül történik meg, és a közvetlen hatás, a származásnak a társadalmi státuszra gyakorolt direkt hatása a modern társadalmakban viszonylag kicsi. Igazából tehát az a helyzet, hogy a származás és a jelenlegi státusz között az iskola rendszer az, ami közvetít, és lehetséges az, hogy az iskola az, amelyik átörökíti, közvetíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, tehát az előnyöket, hátrányokat átviszi egyik nemzedékről a másik nemzedékre. Bizonyos kutatások alapvetően ezt igazolták, más kutatások pedig inkább arra az eredményre jutottak, hogy az iskola nem csak közvetít, hanem képes befolyásolni is a társadalmi egyenlőtlenségek átörökítését.
Engedje meg, hogy egy kis időre megállítsam. Van egy rövid riportfilmünk. Ehhez kapcsolódóan kollégáim készítették ezt a rövid riportfilmet a Bethlen Gábor Gimnázium középiskolás tanulóival, akiket arról kérdeztek, hogy vajon ők hogyan vélekednek, milyen tényezők befolyásolják, milyen tényezők játszanak szerepet az ő életcéljaik elérésében. Nézzük!
A mai mobilitás Magyarország társadalmában szerintem mind a tehetség, és de leginkább a szerencse függvénye.
Ez is meghatározó, hogy hogy születünk, hogy hova születünk, milyen családban, milyen képességekkel is, milyen ismeretségünk van, hogy hova tudunk így feljebb kerülni, hogyan tudunk tanulni.
Csak rajtam múlik szerintem, hogy elérem a céljaimat, tudom-e teljesíteni.
Hogyha valaki az egész tanulmányai során olyan eredményt ér el, akkor szerintem a jövőjére is befolyásolható. Hát hatással van a jövőjére.
Nézzük meg Afrikában, hogy milyen szegénység van, és mégis tudnak olyan a sport és a zene, ami szerintem nyílt a különböző más lejjebb lévő rétegeknek a feltörekvésében. Hát számtalan focista végül is a nullából, a semmiből így föl tud nőni. Most itt vagyunk Kelet-Európában, hát szerintem mindenkinek megvan az esélye. Valaki ez minden emberhez be fog kopogtatni, valaki szerintem olyan a jó tündér, hogy az életét jobbá tudja tenni szerintem.
Ambíció, kitartás, hát meg az ember tudja, hogy mit akar.
Hát természetesen a fiatalok válaszai korán sem érnek fel egy átfogó szociológiai vizsgálattal, de azt mégiscsak jelzi, hogy milyen hatása van az oktatás vagy az iskola a fiatalokra.
Azt hiszem, nagyon okosak a fiatalok, tehát nagyon jól érzékelik a mobilitás valódi csatornáit, jövendő kutató kollégákat lehet bennük köszönteni. Valóban az első, második, harmadik nemzedék, tehát az 50-es évektől a 90-es évek végéig tartó mobilitás kutatásoknak az egyik sajátossága az volt, hogy talán a mobilitás kutatás volt a leginkább olyan kutatási irányzat, amelyik a szociológiát, mint társadalomtudomány valódi tudománnyá tette. Tehát az esszéisztikus megközelítésből, amit az angol art fejez ki, az angol science-nek megfelelő tudományos megközelítésbe ment át. Ez tulajdonképpen három dolgot is jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy empirikusan tesztelhető hipotézisek voltak, tudományos kísérleti módszerrel lehetett hipotéziseket tesztelni. A másik dolog, hogy matematikai modellek jelentek meg, és ma már egy nagyon fejlett matematikai apparátus segíti a kutatóknak a munkáját. A harmadik pedig, ami szintén nagyon fontos a tudomány szempontjából, hogy nemzetközi sztenderdek alakultak ki, nemzetközi sztenderdeknek megfelelő vizsgálati módszerek voltak. Ezeknek a kutatásoknak talán a két legfontosabb tanúsága, tehát egyfelől az, hogy a mobilitási rezsimek, a mobilitásnak a főútvonalai a modern ipari társadalmakban borzasztóan hasonlóak, és a másik tanulság, hogy a mobilitás szempontjából a döntő és meghatározó szerepe az iskolának, az iskolarendszernek van. Ezek a kutatások ugyanakkor addig tudtak eljutni, hogy a származás az azt, hogy valaki a társadalomban milyen státuszt tud elérni, azt olyan 25-30%-ban képes befolyásolni. Nemzetközileg is egyetlen kutatás van, amelyikben Robert Péter kollégám abban a bizonyos rétegződés modell vizsgálatban, amire a bevezető film is utalt, egy egyedi lehetőségünk volt a 80-as évek elején, nagyon sok adatot gyűjtöttünk. Tessék elképzelni, hogy egy és negyed éven keresztül rendszeresen jártunk vissza ugyanahoz a 17 ezer magyar családhoz, és kérdeztük őket mindenféléről. Lehetőségünk volt arra, hogy például a családi származási háttért ilyen borzasztóan bonyolultan, nagyon sok kérdéssel, nagyon sok változóval vizsgáljuk, ne csak a foglalkozást, vagy a szülőknek a foglalkozását, vagy iskolázását, hanem például azt, hogy milyen alkoholizmus volt a családban, mennyire teljes a család, elváltak-e a szülők, vagy nem elvált szülőkről van szó, és egészen odáig, hogy a szülőknek hány könyve volt gyerekkorukban, és most mennyi könyv van a családban. Tehát nagyon sokfajta változóval, nagyon bonyolultan tudtuk a családi származási háttért vizsgálni, és ebben a nagyon komplikált modellben tudtunk oda eljutni, hogy egy picivel 30% fölé tudtuk tornászni a származásnak a jelenlegi státuszra gyakorolt hatását. Tehát nem egész egyharmadot tud megmagyarázni a származás abból, hogy ki hova kerül a társadalomban. Ha meg akarjuk nézni, hogy mit is jelent a származás tulajdonképpen, akkor ez a modell az abból a szempontból is kiemelkedő, hogy ugye több elemet néztünk. A családi rendezettség, tehát hogy mennyire rendezett családban nőtt föl valaki, az nagyon pici együtthatóval rendelkezett. A szülők foglalkozási szerkezete is egy viszonylag kis együtthatót jelentett. A család anyagi helyzete, vagy a családnak a települési státusza szintén már többet magyarázott a jelenlegi családi háttérből, de még mindig viszonylag kis hatás volt a kulturális háttérhez képest. Tehát ez a kutatás a 80-as években azt mutatta, hogy mit adhatunk a gyerekünknek abból a szempontból, a kultúrának van meghatározó szerepe. Átörökíthetünk rangot, azt ma már ugye kevésbé, de vagyont, üzemet, vállalkozást, nagyon sok mindent. De egyiknek sincsen olyan hatása, mint hogyha egy megfelelő kulturális hátteret tudunk átadni. Látható, hogy lényegesen nagyobb együtthatója van a kulturális háttérnek a családi társadalmi státusz szempontjából, mint bármely más változónak. Minden esetre azonban tény, hogy durván egyharmadát magyarázza a származás abból, hogy kiből mi lesz. Maximum egyharmadát. Mi van a többi résszel? Mi van a másik 70%-kal? Ezzel a hagyományos mobilitás kutatások ebben az első nagy korszakban lényegesen kevesebbet foglalkoztak. Voltak próbálkozások. Amikor megválasztották miniszterelnöknek a Tony Blair-t, akkor egyik első nyilatkozatában leírt a Daily Telegraph című újságban egy olyan mondatot, hogy az új Nagy-Britannia olyan meritokrácia lesz, melyben lebontjuk a vallási, fai, kulturális és osztálykorlátokat. Mit jelent ez a meritokrácia? Egy Michael Young nevű amerikai úr írta le először ezt a szót, és a meritokrácia az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az embernek a társadalmi helyzetét a meritek, a képességek és a teljesítmény az, ami meghatározza. Az érdem, a tehetség, a szorgalom, a teljesítmény határozza meg az egyén társadalmi pozícióját, és nem pedig a származás. A meritokrácia elmélete nagyjából ezt jelenti. A Tony Blair interjú az azért volt egy különleges dolog, mert a társadalomtudományok, a társadalomról való gondolkodás történetében egy ilyen mondatot a baloldal felhördülése váltott ki minden korábbi időszakban. Hát a konzervatívok gondolták úgy, hogy nem az osztálykorlátok, nem a társadalmi korlátok azok, amelyek meghatározóak az egyén életéből, és most jön egy szociáldemokrata, a munkáspárt vezére, aki szintén meritokrációról, olyan társadalomról vízionál, amelyben már nem a származás, hanem az egyéb tényezők, az egyéni képességek, a teljesítmény az, ami meghatározza, hogy hova kerül az ember a társadalomban. A szociológusok is folytattak ilyen jellegű kutatásokat. Az egyik első nagy kutatás a Wisconsini Egyetemen történt, Sewell és Hauser vezetésével 1957-ben kiválasztottak mintegy 10 000 középiskolást, és ezeknek a középiskolásoknak az életét igyekeznek a mai napig is követni. különböző részletességgel, különböző vizsgálatokkal, néhány évenként megjelennek a kérdezőbiztosok ezeknél az akkori fiataloknál, és megpróbálják nézni azt, hogy középiskolás koruktól, most már 57-ben kezdődött a vizsgálat, ekkor voltak ezek a fiatalok, ilyen 15-16 évesek, hát nagyon-nagyon öreg emberekként is, mi történt velük az életpályájukon. Hauser kutatásai alapvetően arra a következtetésre jutottak, hogy az ember életében a képességek azok alapvetően azt határozzák meg, hogy milyen lesz az iskolai teljesítményem, viszont a származás határozza meg igazából azt, hogy milyen lesz az iskolai pályaorientációm. Tehát a származás az igazából azt örökíti át, hogy merre orientálódjon, milyen társadalmi státusz irányába induljon el egy fiatal ember, míg a képességek igazából az iskolán belüli teljesítményeket determinálják. Hauserék, Szüelék kutatásait persze a mobilitás kutatás főáramlata nagyon individualista szemléletnek tekintette, és hát igazából nem jelent meg a kutatásoknak a főáramában. Ebben nagyjából egy időben elindult egy másik kutatássorozat Angliában, amikor 1958-ban, egy évvel később, egyetlen napon született angol gyerekeket kiválasztották az angol nemzeti gyerekkutatásban, gyerekfejlődés kutatásban, és ezeket a gyerekeket követték 33 éves korukig. Tehát születésüktől kezdve 33 éves korukig. Ennek a kutatásnak a fő tanulságát egy Peter Saunders nevű kolléga abban foglalta össze, hogy alapvetően a társadalmi státuszt, a képességek és a motiváció lényegesen erősebb együtthatókkal határozza meg, mint sem a szülők osztályhelyzete, az apa iskolázottsága vagy az anya iskolázottsága. Tehát a 33 éves kori státusz szempontjából a meritokratikus elemeknek, tetszenek emlékezni, Angliáról van szó, ugyanúgy, ahogy a Tony Blair is angol, a meritokratikus képességeknek nagyobb szerepe van, mint a társadalmi korlátoknak. Hát ez óriási vitát váltott ki, az általam is már említett John Goldthorpe-tól kezdve a kollégáknak egy jelentős része nagyon erőteljesen bírálta ezeket a kutatásokat. A mai napig az egyik legélénkebb vita a nemzetközi szociológiai életben tulajdonképpen ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos, hogy vajon a társadalmi státusz, vagy a meritokratikus elemek, a képességek és a motiváció, a teljesítmény meghatározó az ember életében. Én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy ideológiai vitát folytassunk avval kapcsolatban, hogy most osztályszerkezet, vagy meritokrácia, vagy képességek, vagy társadalmi korlátok. Inkább azt kell látnunk, hogy ezek a tényezők is egymással kölcsönhatásban vannak, és együttesen hatnak arra, hogy milyen lesz a státusz megszerzés folyamata az ember életében. Kihívás érte a szociológiai kutatásokat egy másik irányból is, a pszichológus kollégák részéről. A pszichológusok már a 50-es évektől kezdődően egyre komolyabb, nemzetközileg standardizált kutatásokat folytattak az intelligencia vonatkozásában. Különböző intelligencia tesztek születtek, még egyszer egy népszerű magyar televízió műsor is az ország intelligencia tesztjét próbálta mérni, de hát azért ennél sokkal komolyabb, tudományosan standardizált vizsgálatok is léteznek az intelligenciával kapcsolatban. És ezek a kutatások például arra a következtetésre jutottak egy angol kutatónak, Gensnek az adatai szerint, hogy a társadalmi státusz szórásából az intelligencia, a velünk született intelligencia, a társadalmi státusz, a jelenlegi társadalmi státusz szórásának az egynegyedét, a jelenlegi jövedelmünknek pedig durván az egyhatodát határozza meg, a jövedelmi különbségeknek pedig az egyhatodát határozza meg az, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik. Különböző kutatási eredmények vannak, kutatási eredmények arról, hogy az intelligenciának, a velünk született képességeknek milyen a jelentősége. Kutatási eredmények vannak arról, hogy a származásnak milyen a hatása az ember életére. Egyre több tényezőt kell figyelembe vegyünk akkor, hogyha a társadalmi mobilitásnak egyfajta komplex folyamatát próbáljuk leírni. Azt látjuk tehát, hogy a modern társadalmakban a mobilitási rezsimek nagyjából hasonlóak, tehát a politika, a társadalompolitika viszonylag kevéssé tudja befolyásolni a mobilitási folyamatokat. A mobilitásban az iskolarendszernek van a döntő közvetítő szerepe, és a mobilitási folyamatokban egyaránt szerepet játszik a teljesítmény, a származás, az egyénnek a képességei, törekvései. Az iskola valami olyan szerepet tölt be a modern társadalmakban, mint a mobilitásnak a fő csatornája. Többen ismerik biztos Stendhal örökbecsű regényét, a Vörös és Feketét, amelyik még arról szólt, hogy a 18., 17. és korábbi társadalmakban, hogy egy fiatal ember előre akart jutni a társadalomban, akkor a vörös és a fekete, az egyház és a katonaság jelentette a mobilitási csatornát, a kiemelkedés lehetőségét. Egy kicsit azt lehet mondani, hogy a 20.-21. században az iskolarendszer vette át az egyház és a katonaság szerepét. Az iskolarendszer az, amelyik az egyén számára a kiemelkedés lehetőségét biztosítani képes. Eljutottunk tehát oda, hogy egy viszonylag komplex modellt rajzolhatunk föl a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi mobilitással kapcsolatban.
Látjuk tanár úr, azt, bocsásson meg, elnézést, hogy hadd szakítsa meg még egyszer itt az irodalmi példáktól még visszatérve egy kicsikét a közönséghez. Annyiféle modellt, elméletet ismertetett már, hogy én azt gondolom, hogy a közönségben is kezd kialakulni, vagy kialakult már egy elképzelés a saját életét tekintve, hogy hogyan alakult a társadalmi helyzete. Ha nem bánja, és a közönség sem bánja, akkor föltennék önöknek egy kérdést, amely így szól. Szüleihez viszonyítva az ön társadalmi csoport, ön melyik társadalmi csoporthoz tartozik? Bocsássanak meg, tehát még egyszer a kérdést. Szüleikhez viszonyítva önök mely társadalmi csoporthoz tartoznak? Az egyes alternatíva az, hogy a szülőkhöz képest jobb a státuszuk, a kettes válasz az, hogy rosszabb a státuszuk, vagy a hármas válasz, hogy nem változott a státuszuk. Tehát a szülőkhöz képest az önök társadalmi helyzete hogyan változott? Lejárt a szavazási idő, és mindjárt látjuk az eredményt is. Húha, elég kiugró. Azt mondják, hogy igen, jobb a státuszuk. Hát persze a házi felmérés nem reprezentatív, de ezt prognosztizálta volna?
Nagyjából valami hasonlót, igen. Ha országos adatokat néznénk is, ehhez hasonló adatokat kapnánk, ugyanis az elmúlt 30-40 évben olyan mérvű modernizációs folyamatok zajlottak le Magyarországon, hogy alapvetően átalakult a társadalmi foglalkozási szerkezet. Tessenek csak olyan példákra gondolni, hogy mondjuk a 40-es évek végén még egy-egy generációból 2% jutott be a felsőoktatásba. Ma pedig 40%, 45% bejut egy fiatal generációból a felsőoktatásba. Tehát az egész modernizációs folyamat, ez végigkísérte a modern társadalmakat, nem csak Magyarországot, a bennünk körülvelvő úgynevezett fejlett országok társadalmait, az valóban olyan helyzetet teremtett, hogyha nem is ilyen mértékben, de a társadalom többsége valamilyen szempontból azért előbbre jutott.
És elégedettebb a mostani helyzetével, mint ahogy azt megítélte?
Az elégedettség az megint egy másik kérdés. Az ember elégedettsége az általában attól szokott függni, hogy összehasonlítja az őt környező világgal a saját helyzetét. És általában az emberek a saját helyzetüket mindig a náluk egy lépcsővel jobb helyzetben levővel szokták hasonlítani. Senki nem szokta a saját helyzetét a nála rosszabb helyzetben levővel hasonlítani, hanem mindig egy picit azokkal, akik mindenki aki egy lépcsővel feljebb van.
Na most,
ha mindenki abban hasonlít, aki egy lépcsővel nála feljebb van, akkor ahhoz képest mindenki egy lépcsővel lejjebb van, akihez hasonlít. Tehát az elégedettség az egy furcsa dolog, hogy több szociológiai vizsgálat bizonyította, hogy a tényleges helyzettől függetlenül az embereknek az elégedettsége nagyjából azonos. Tehát nem függ attól, hogy hol is helyezkednek el a társadalomban, mert mindenki az egy lépcsővel fölötte levőhöz hasonlít inkább.
Tanár úr, akkor engedje meg, beszélt a rendszerváltozásról, hogy feltegyek még egy kérdést a közönségnek, méghozzá arról, hogy hogyan értékelik önök azt, hogy a rendszerváltás után hogyan változott a társadalmi mobilitás, önök szerint nőtt, csökkent, vagy változatlan maradt? Tehát az elmúlt 17 évben hogyan élték meg? Mit tapasztaltak? És mindjárt lejár az idő is, és nézzük az eredményt. Tanár úr, megint csak azt mondják, hogy nőtt.
Ez egy nagyon optimista társaság. Az adatok a 90-es évek elején azt mutatták, hogy a rendszerváltás következtében inkább meglepő módon a tiszta mobilitás egy picit csökkent. Azóta kisebb vizsgálatok vannak, és ezek azt mutatják, hogy helyreállt a világrend, hogy úgy mondjam, és ezek a nemzetközi tendenciáknak megfelelő mobilitási adatok figyelhetők meg ma már újra Magyarországon. Sajnos országosan reprezentatív vizsgálatunk, nagyon nagy mintás vizsgálatunk nincsen a 2000-es évtizedből. Említettem már az előadásnak egy korábbi időszakában, hogy a magyar társadalom statisztika kiemelkedő nemzetközi teljesítménye volt az, hogy 40 éven keresztül 63-ban, 73-ban, 83-ban, majd egy pici késéssel 94-ben, de lényegileg 10 éves periódusokban nagy országos mobilitás vizsgálatok zajlottak Magyarországon. Isten tudja miért a KSH vezetése minden tiltakozásunk ellenére 2003-2004-ben nem folytatott le egy ilyen átfogó mobilitás vizsgálatot. Ezért egészen friss adatunk csak kismintás vizsgálatokból van, nagymintás országos adatunk nincsen, de ezek a kismintás vizsgálatok azt mutatják, hogy a rendszerváltás turbulens időszakának elmúltával ma nagyjából visszaállt ez a nemzetközi tendenciáknak is megfelelő standard mobilitási arány a magyar társadalomban is. De térjünk még egy pillanatra vissza a mobilitás, a státusz megszerzés folyamatához. Ugye láttuk azt, hogy ma már a kutatásainkkal egy komplexebb modellben kellene gondolkoznunk. Egy olyan komplexebb modellben, amely egyaránt figyelembe veszi a származásnak és a képességeknek a hatását a társadalmi státuszra. Hadd tegyem hozzá, hogy ez jelent egyfajta kutatói szemléletváltást is. Az eddigi vizsgálatok azok mindig retrospektív vizsgálatok voltak, tehát megkérdeztük az emberektől, hogy tessék mondani, mi volt az ön első foglalkozása, mi volt az édesapjának a foglalkozása. Azt, hogyha a származás és képességek tényleges kölcsönhatását akarjuk vizsgálni, akkor valami olyan kutatási modellt kellene folytatnunk Magyarországon is, mint az a bizonyos Wisconsini vizsgálat, vagy az angol gyermekéletpálya vizsgálat, amelyik, a gyerek, amelyik előre haladtában, panelszerűen a gyerekeket végigköveti hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy mi is történik velük, mert ebben az esetben lehet erről igazán megbízható adatokat kapni. Látjuk azt is, hogy a képességek és származásoknak a direkt hatásánál sokkal fontosabb az a hatás, amelyik a teljesítményen, a képzettségen, az iskolán és a motivációkon keresztül hat. Nagyon sok olyan kutatás van, amelyik arra mutat, hogy az, hogy ki mennyire törekvő, hogy ki mennyire akar előre jutni, ami persze nem független attól, hogy milyen képességei vannak, milyen származása van, milyen iskolai végzettsége van, ennek nagyon jelentős szerepe van a társadalmi státusz megszerzésében, a jobb társadalmi státusz megszerzésében. És hát szociológusok kicsit szkeptikusan szoktak nézni, hogyha arról beszélünk, hogy tudomásul kell venni, hogy a státusz megszerzés folyamatában a szerencsének is bizony nagyon jelentős szerepe van. Szerepe van a szerencsének, hogy úgy mondjam, kollektív értelemben egy világháború, vagy valamilyen kataklizma, az nemzedékek életét képes nagyon hosszú időszakra tönkretenni, lehetőségeit, kibontakozásait lehetetlenné tenni, vagy pedig pont fordítva, valami újabb innovációnak a megjelenése, mondjuk a számítástechnikának a megjelenése, az egy akkor éppen felcseperedő nemzedék számára olyan új karriermintákat és olyan új karrier lehetőségeket biztosított, amelyek igazából a kollektív szerencse fogalmába tartoznak, és természetesen az egyéni szerencsének is viszonylag jelentős szerepe van a társadalmi státusz megszerzésében. Hát gondoljunk arra, hogy egy véletlen baleset, egy válás, vagy egy olyan emberrel való találkozás, aki valami miatt hozzájárulhat utána az illető egyénnek a karrier építéséhez, ez milyen jelentős szerepet játszhat magában a státusz megszerzés folyamatában. A második tanulság, tehát kutatásmódszertani jellegű tanulság az, hogy a kutatásba a matematizált, standard, kemény módszerek mellett egyre jobban figyelembe kellene vennünk az életutaknak, az egyéni életpályáknak, az egyéni életsorsoknak a minőségi hatását. Hadd hívjam fel a figyelmüket egy egészen friss, ezzel kapcsolatos új eredményre. Egy New Yorki kolléga, Dalton Conley írt egy kiváló könyvet, amiben azt vizsgálta meg, hogy nagyon sok olyan kutatás zajlott a világban az utóbbi 40-50 évben, ami a társadalmi mobilitást úgy próbálta vizsgálni, hogy a testvéreken keresztül. Azok ugyanabban a családban nőnek fel, jobban ki lehet szűrni a család hatását. Dalton Conley például azt tapasztalta érdekes módon, hogyha ezeket a kutatásokat megnézzük, akkor a családon belüli hierarchiának, a családon belüli rangfokozatoknak, hogy a szülők a gyerekeket hogyan rangsorolják, hogy kit tartanak tehetségesebbnek, kibe fektetnek több energiát, ennek nagyobb szerepe van a státusz megszerzés szempontjából, mint a családok közötti különbségeknek. Tehát, hogy valakinek a rangsora a családon belül milyen, a saját szülői családon belül milyen, ez erőteljesebben hathat az egyén későbbi életpályájára, mint sem az, hogy alacsony sorsú, vagy pedig magas társadalmi státuszú szülőktől származik. Új kutatási módszerekre van tehát szükség, új kutatási módszerekre, panel jellegű vizsgálatokra, kvalitatívabb jellegű vizsgálatokra, nagyobb együttműködésre a különböző disziplinák kutatói között, a szociológia módszerei mellett utaltam már a pszichológia, bizonyos szempontból figyelembe kellene vegyük az újabb genetikai kutatások eredményeit is, tehát egy sokkal szélesebb interdisziplináris kutatásra van szükség ahhoz, hogy előbbre lépjünk a társadalmi mobilitás kutatásában. De ugyanakkor ezek az újabb eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy az a bizonyos szép eszme, amit Sorokin 80 éve fogalmazott meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, és amelyik ma már az európai társadalmaknak az egyik vezérlő eszméjévé vált, hogy minél inkább egyenlő esélyeket biztosítsunk a felnövekvő generációk számára. Ez is egyfajta újraértelmezést, újragondolást kell, hogy jelentsen. Mit is jelent igazából az esélyeknek a különbsége? Mit jelent az esélyeknek az kiegyenlítése? Mit jelent az, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol minél kevesebb korlát akadályozza a társadalom szempontjából hasznos és jó, tehetséges embereknek a kibontakozását. Ez azonban már egy másik előadásnak lehet a témája.
Ehhez valóban el kéne egy jó tündér, ahogy azt a diákok már említették is a felmérésben, illetve a riportban. Tanár úr, annyi konklúziót talán megengedhetek magamnak, hogy a társadalmi esélyegyenlőség kérdés egy rendkívül összetett kérdés, nagyon sokféle tényező befolyásolja. Megkockáztathatom, hogy szinte lehetetlen az esélyegyenlőség megteremtése?
Én úgy gondolom, hogy valódi esélyegyenlőség az valami olyasmi, mint az abszolút hideg, az abszolút mínusz fok, amire ugye az emberiség törekszik, de soha nem érheti el. Valódi esélyegyenlőség egy olyan társadalomban, ahol egyenlőtlenségek vannak, nem lehet, mert szinte természetes az, hogy minden szülő attól jó szülő, hogy igyekszik tovább örökíteni a saját gyereke számára mindazokat az előnyeket, amit ő az életébe felhalmozott. De nagyon fontos az, hogy a társadalom olyan gazdasági, politikai viszonyokat próbáljon felépíteni, amelyben az egyéni képességek kibontakozását korlátozó esélyegyenlőtlenségeket minél inkább lebontjuk, és minél inkább megakadályozzuk.
Tanár úr, köszönöm szépen az előadást. Azt hiszem, hogy annyi még belefér az adás időben, hogy kérdezzenek. Kérem szépen, hogy akinek van kérdés, azt tegye föl, jelezze, és ahhoz teszek már is hozzánk a mikrofont. Itt az úr, szemüveges úr az első sorban. Kérek szépen neki egy mikrofon gyorsan. Parancsoljon.
Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy társadalomban a hatalom vagy az állam erőszakosan beavatkozik az oktatási, az egészségügyi, a kulturális rendszerekbe, akkor ez hogyan fog hatni a közeljövő, illetve a távoli jövő társadalmi státuszára? Köszönöm.
Én úgy gondolom, hogy talán abból, amit elmondtam, kiderült, hogy a társadalom politikának nagyon korlátozottak a beavatkozási lehetőségei a társadalmi státusz átörökítésének folyamatába. Óriási kérdés persze az, és hatalmas kutatási irodalma van, hogy milyen iskola típus, milyen iskola rendszer az, amelyik jobban segíti a következő nemzedék felkészülését, és jobban segíti az esélyegyenlőtlenségeknek a kiegyenlítését. Van, aki arra esküszik, hogy alapvetően az angol száz iskola rendszer az inkább közvetíti az egyenlőtlenségeket, az angol iskola rendszer inkább közvetíti, az amerikai pedig inkább felszabadítja. Vannak ebben ellentétes eredmények is. Én úgy gondolom, hogy a társadalom politikai beavatkozásoknak a lehetőségei azok meglehetősen szűkek. ezen a területen.
Ennyire futotta. Köszönöm szépen a részvételt. Kolosi Tamás szociológusnak pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen az előadást, amelyet szeretnénk megköszönni a Mindentudás Egyeteme előadói szimbólumával is. Ehhez segítségül hívom Fámri Györgyöt, a Mindentudás Egyeteme tudományos igazgatóját.
Köszönöm szépen.